Tehát a mai alkalommal a másik burkolatfajtával, a beton burkolatokkal fogunk foglalkozni, és ennek a tervezési és egy-két ugye, megvalósítási, kivitelezési kérdését fogjuk tárgyalni. Gyakorlatilag, ugye, mint általában a többi pályaszerkezeti változat is, már igen korán elkezdték a betonburkolatokat is alkalmazni a világban, és hát azt is el szoktam ilyenkor mondani, és szeretném fölhívni a figyelmüket arra, ismételtem, mert már biztos, hogy említettem, hogy a régi mérnökök tudásban lehet, hogy valamivel kevesebb ismerettel rendelkeztek, de ezt a tudást a fejükkel, gondolkodással nagyon sokszor pótolták, és hát nyilvánvaló technológiai és mérési ügyekben voltak egy kicsit hátrányosabb helyzetben, mint amiben ma vagyunk. Ugyanakkor viszont szinte mindent már akkoriban is kipróbáltak, tehát azok a betonburkolatok, amikről ma beszélni fogok, azok már ekkora az 1900-as évek elején, amikor egyáltalán ugye elkezdtek betonburkolatokkal foglalkozni, már mind kipróbálásra kerültek. Az más kérdés, hogy esetleg a kor akkori technikai színvonalán előnytelennek bizonyult, és ezért nem folytatták egy adott betonfajtának az alkalmazását, vagy burkolatfajtának az építését. Gyakorlatilag, ugye, ahogy említettem, a világban úgy 1900-tól kezdődően, Amerikában 1905-1910 körül indult be jelentősebb mértékben a betonburkolatoknak az alkalmazása. Európában is azt nagyjából ezekben az években kezdték. Magyarországon rendszeresen, mert Magyarországon is természetesen voltak szokásos magyar módon ugye sikertelen burkolatépítési kísérletek, tehát már 1910-ben volt olyan betonburkolatépítés, amivel ugye próbálkoztak a magyar kivitelezők, de sajnos annak a minősége olyan volt, hogy körülbelül egy évet bírt, és ennek megfelelően aztán egy időre abba is hagyták az ilyen típusú burkolatoknak az alkalmazását. Viszont technológiailag jó, megfelelő minőségű burkolatot 1922-től kezdtek építeni, és az 1922-es kezdés után gyakorlatilag egészen 1953-ig folyamatosan több-kevesebb betonburkolatot építettünk, és volt egy olyan időszaka a magyar betonburkolat építésnek, amikor elég kimagasló eredményeket ért el. Rögtön a kezdetek kezdetén, valamikor 1925 táján építették a Komárom tát, tehát az akkori egyes számú útvonalnak, főútnak a burkolatát, és ez a burkolat olyan jó minőségben készült el, hogy akkor az európai autóversenyzők, illetve hát úrvezetők, akik szerettek ugye egymással versenyezni, mert ugye akkor még hivatalos autóversenyzők azért nem voltak, tehát ezek az európai versenyszellemű gépkocsi vezetők ide Magyarországra erre a közel 5 kilométeres szakaszra jöttek versenyezni, mert annyira sima, egyenletes felületű, jó surlódási együtthatójú volt a burkolat, hogy gyorsasági versenyeket minden további nélkül lehetett itt alkalmazni. Mindenképpen meg kell említeni Hász Sándor nevét, aki az akkori mérnök társadalom egyik tagjaként és érdeklődő mérnökként végigjárta a világot, tehát beutazta mind Európát, mind Amerikát, és tanulmányozta ezeknek az országoknak a burkolatépítési technológiáit, és mint egy jó mérnök leszűrte azokat a tapasztalatokat, amiből a különböző országok előnyös megoldásaiból itt Magyarországon egy nagyon jó betontechnológiai rendszert dolgozott ki. Akkor még nem voltak szabványok, akkor még ilyen, mondjuk azt, hogy vállalati előírások voltak, de hát ugye nem volt sok nagy útépítő cég, és ezért ugye azok a cégek ezt a technológiai ismeretet átvették és alkalmazták, és ennek megfelelően jó minőségű betonburkolatot építettek, és ő volt az, aki többek között akkor felismerte, hogy aztán később Európában is volt már erre megfelelő minőségű beépítőgép, hogy az amerikai rendszerű beépítőgépekkel lehet megfelelő tömörséget és megfelelő szilárdságot elérni, és így például ugye ez egy ilyen jellegű rendszerű beépítőgép, ezt az ominózus Komárom-Táti útszakaszt is ilyen amerikai tömörítőgéppel építették. Ennek a finishernek is már megvannak azok a főbb tulajdonságai, ami később is a betonfinishereket jellemzik, tehát simító pallója, tömörítő pallója és lehúzó érdesítő pallója is van. És hát, hogyha a képet nézik, akkor azt is láthatják, ami tulajdonképpen még a világban ma néhány helyen szintén alkalmazott, miután a betonnál ugye össze kell keverni az alapanyagokat, és nincs olyan jellegű igénye, mint az aszfaltnak, hogy jelentős hőmérsékletre kell fölhevíteni az anyagot, sőt, nagyon sokáig tulajdonképpen a kavicsbetonoknál megoldható volt az, hogy szinte csak egyfajta frakcióból, tehát megfelelő minőségű frakcióból keverték, állították elő a betont. Ezért a beton technológiában elterjedt az a megoldás, hogy úgynevezett tükörben keverő berendezés volt. Tehát itt hátul ez a berendezés, ez maga a keverőgép, és egyszerűen a keverőgéphez szállították az alapanyagot, tehát a kőanyagot, oda szállították a vizet és a cementet, ez megkeverte, és rögtön a helyszínen a finisher elé ürítette a megkevert anyagot, tehát tulajdonképpen nem kézbetont szállítottak, hanem annak csak az alapanyagait. Még egy nevet meg kell említeni a beton technológiában, ez Jáki professzor neve, akit valószínűleg geotechnikából már ismerhettek és hallottak róla. Ő talajmechanikus volt, de hát már a múltkori egyik előadáson is említettem, hogy akkoriban igazából a talajmechanika és és az útépítés olyan nagyon nem vált el egymástól, hiszen mondhatjuk azt, hogy majdhogy nem stabilizált utak voltak zömében, ugye a makadám utak is stabilizált alapokra kerültek, tehát leginkább a geotechnikusok ismerték a talajt, földet és az azzal való bánásmódot. Tehát így egy kicsit az ő szakterületük volt, még nem voltak annyira specializálódott mérnökök. És Jáki professzor volt az, aki egy korábbi rendszerből, ami itt a képen látható, ugye a kezdeti beton technológia abból a megfontolásból, hogy a szélen jelentkező terhelések nagyok, és ezért igénybevételként az problémát jelent a beton számára. Ugye az kezdeti burkolatépítési megoldások úgy alakultak, hogy volt általában egy 15 cm vastagságú, egyenletes vastagságú lemez, ami természetesen bogárhátú volt, ugye akkor még nem kétoldali esés tetőszelvény, hanem ugye ez a domború lekerekítés volt az, ami a vízelvezetést megoldotta, és a szélső, mintegy 60 cm-t, azt ék alakba, vagy trapéz alakba kivastagították, arra való tekintettel, hogy a szélterhelésnél ugye minél vastagabb beton legyen, és Jáki professzor volt az, aki igazolta, hogy tulajdonképpen az egyenletes vastagságú betontábla az gyakorlatilag megfelelő minőséget tud biztosítani, és megfelelő ellenállt. Tehát nyilvánvaló, hogy ha itt én terhelem ezt a táblát, akkor a legnagyobb húzófeszültség az úgyis beljebb fog az alátámasztás, az ágyazás miatt jelentkezni. Tehát ezért teljesen fölösleges közvetlenül a szélét a táblának vastagítani. Tehát ő volt, aki 30-ban ugye ezt szintén a magyar a beton technológiában bevezette, hogy simán egyenletes azonos vastagságú táblákat lehessen építeni. Nagyon kevesen, vagy keveset tudunk ugye a felszabadulás utáni időszakról. Nyilván tudják, hogy az országnak elég jelentős kártérítést kellett fizetnie, vagy jóvátételi összegeket kellett fizetnie, de még ilyen jóvátétel mellett is azt is érdemes tudni, hogy egészen 1953-ig évente, tehát 48 és 53 között, tehát az, ami itt van, hogy 53-ig 1200 km autópályát, vagy betonburkolatot építettünk, az azt jelenti, hogy a 20-as évektől kezdődően, a 30-as években volt egy nagy fellendülés, amikor a népjóléti kölcsön, tehát az tulajdonképpen egy európai segély volt az országok részére, és a népjóléti kölcsönből szintén nagyon sok utat építettünk, többek között betonburkolatot, de 48 és 53 között évente 70 km betonburkolatú utat építettünk, és ez csak a betonburkolat. Nagyjából ugyanekkora mennyiségben építettünk ebben az időszakban makadám, illetve aszfaltburkolatú utakat is. Természetesen itt arra gondolni kell, hogy ezek 6 méter szélességű utak, tehát nem a mai autópálya szélességek, de azért, ha úgy végig gondoljuk, hogy ez milyen teljesítményt jelentett akkor, én azt tudom mondani, hogy ma néhány útépítő cég megnyalná mind a 10 ujját, hogyha ilyen mértékű építési megbízást tudna realizálni. 53-tól kezdődően álltunk le a betonburkolat építéssel. Ennek végtelenül egyszerű a magyarázata. Természetesen ugye nem csak az útépítésre fordítódott akkor a felújítási igény, hanem a magasépítési tevékenység is jelentős mértékű volt, és addig, amíg cementet kell használni ugye a lakóépületek és ugye akárcsak a habarcsnak a használatához is, vagy készítéséhez, aszfaltból, illetve bitumenből elég nehéz lenne magas épületeket építeni, ugyanakkor viszont az aszfalt technológia szintén a 40-es évektől kezdődően jelentős fejlődésen ment keresztül, kialakultak azok a megfelelő aszfalt keverékek, amik már tartós, jó burkolatot tettek lehetővé, és így ugye a cement más irányú felhasználása miatt abba hagytuk a betonburkolatoknak az építését. Hát itt ezen a dián látható kicsit jobb képen ez az ominózus amerikai finisher, tehát gyakorlatilag elől van a beépítő simító gerenda, utána jön ezen a részen a vibráló berendezés, ugye, aminek a motorja és az egész meghajtás is ugye itt található, és ez a hátsó pedig ugye a végső simító lehúzó gerenda, ami az út felületét biztosítja, illetve az egyenletes simaságot és érdességet. 53-tól, ahogy említettem, egészen 65-ig nem épült Magyarországon nagyobb mértékben betonút, természetesen kisebb mezőgazdasági utakat, iparterületeket, ipartelepeket építettek, de ezt nem tekinthetjük olyan mértékűnek, ami meghatározta volna a szakmai tevékenységet. És hát 65-ben merült föl, vagy hát 60-as évek elején, tehát 62-63-ban kezdtek el foglalkozni azzal, hogy Magyarország is autóutat, autópályát építene. Megint meg kell, hogy mondjam, hogy nem vagyunk elmaradva. Gyakorlatilag az első motorvénynek nevezett osztott pályás, külön szintű csomópontokkal, ugye akkor még elsősorban csak a közutak külön szintű csomópontjaival megvalósult autópálya, az Angliában 1960-ban készült el, tehát igazából a 60-as években történő magyarországi autópálya elgondolás az egyáltalán nem egy elkésett gondolat volt. A M7-es autópálya, mint forgalmi szempontból legfontosabb autópálya volt az, aminek a kiépítésével ekkor elkezdtek foglalkozni, és hát természetesen ugye fölmerült a szakmai vita, hogy mi is történjen a burkolat szempontjából ezen az autópályán. Ugye az egyik oldal, az aszfalt technológia azt mondta, hogy hát ma már az aszfaltok azért jók, minden további nélkül lehet aszfalt burkolatot alkalmazni. Ugyanakkor viszont a öreg, akkor többé-kevésbé azért vezető pozícióba lévő kollégák ugye mondták, hogy tessék megnézni, az 1930-as években készült betonburkolataink, azok átélték a II. Világháborút, semmi jelentősebb károsodást nem okoztak rajta azok a járművek, amik akár ugye harckocsik is keresztül mentek rajta, tehát mértékadóan nem rongálták meg. Tehát, ha tartós, kis fenntartású igényű burkolatot akarunk építeni, akkor betonból kell az autópályát, autóutat megépíteni. Így is dőlt el aztán a vita, de hát sajnos azt a mai napig tudniuk kell, hogy a betonburkolatnak az élettartam költsége, ez egy vitatott kérdés, ugye élettartam költség alatt azt értjük, hogy mondjuk egy 40 éves időszak alatt a beruházási költség és a köztes fenntartási, beavatkozási költségek együttesen hogy alakulnak. Tehát élettartam költségben nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanott van, mint az aszfaltburkolat. Most ugyan vannak olyan számítások, akik azt mondják, hogy sokkal kedvezőbb a beton, de én úgy érzem, hogy abban egy kis célzatosság van többek között azért, hogy végre ugye minél több betonburkolatot is építsünk. De mondjuk azt, hogy nagyjából pariba vannak. Ugyanakkor viszont az egyszeri beruházási költség, tehát a betonnál úgy alakul, hogy a beruházási költség magas, és utána a fenntartási költség az alacsonyabb, mint az aszfaltburkolatoknál. Az aszfaltburkolatoknál van egy közepes szintű beépítési, ugye beruházási költség, majd utána a fenntartás az ugye folyamatosan igényel egy nagyobb összeget, többek között, ha azt vesszük, hogy azért egy 10 év után le kell cserélni a koporréteget, vagy újra kell burkolni, és így tovább. Tehát ezek mind ugye az élettartam költségben megjelenő összegek. Tehát viszont ugye a beruházás, mint említettem, a betonnál magasabb, ezért amikor ugye elkészült az M7-es terve, és költségvetés szinten ugye letették az asztalra, hogy ennyibe fog kerülni, akkor a szakmai vezetés, illetve az állami vezetés idézőjelbe téve megijedt a beruházási költségtől, és elkezdtek azon gondolkozni, hogy akkor mégis aszfaltból kellene ugye megépíteni ezt a pályát. Hát egy olyan kompromisszum született, ami azért bizonyos mértékig kárára vált ugye élettartam szempontjából ennek a pályának. Ugye már akkor is ismert volt az, hogy a hézag vasalással, majd az óra második felébe lesz erről részletesebben szó, tehát ugye, hogy a hézagok összevasalásával jobb minőséget lehet biztosítani, ezért ugye így tervezték be, viszont amikor költséget kellett csökkenteni, akkor az összes hézagvasalást elhagyták, és ezzel gyakorlatilag el lehetett érni azt a kompromisszumot, hogy a beruházási fedezet meg lett. A másik problémája a hetes építésének, és ezek azért érdekesek, mert tulajdonképpen ezek a kompromisszumos döntések visszahatottak arra, hogy éveken keresztül miért nem építettünk aztán továbbiakban betonburkolatot, az az, hogy ugye az 50-es években építettünk utoljára betonburkolatot. Azok a gépek, keverőgépek, finisherek, amik akkor még voltak, akkor leállították, már szétvágták, összedarabolták. Nem egyedi példa egyébként, hogy más ne mondjak, gyakorlatilag ugye az M7-es megépülése után a következő nagy betonburkolat építés az a Ferihegy 2-es repülőtérnek az építése volt, amihez a betonútépítő vállalat egy amerikai CMI finishert szerzett be egy akkor a korszerű 80-as években korszerű nagy teljesítményű CMI gépet szerzett be, és ezzel készítették el Ferihegy 2-nek a betonburkolatát, és mikor selejtezték ki véglegesen és tüntették el, darabolták föl, akkor 2002-ben, amikor aztán 2003-ban újra kísérleti szakaszként ugye betonburkolatot kellett, vagy építettünk, és akkor a betonútépítő vállalat kénytelen volt egy messze kisebb teljesítményű gépet vásárolni, hogy legalább a kísérleti szakaszt majd, amiről itt mindjárt lesz szó, ugye megépítse. Tehát azért mondom, hogy nem volt egyedi, hogy ezek a 50-es évek beli gépek lehetőségek eltűntek. Keverőgépek se voltak ugye a betonburkolathoz, hiszen, és ezt azért tudniuk kell, hogy ha semmi másban, teljesítményben messze nagyobb igényű az útépítési betonkeverő teleppel szemben a mennyiségi igény, mint egy magasépítési betonkeverő. Most ne beszéljünk arról, mert azt hiszem maguk is látták már néhányan a Köki terminálnál elkészült betonkolosszust, tehát ami oda beton be van építve, ott biztos, hogy kell olyan vagy kellett olyan betonkeverő teljesítmény, ami verte adott esetben még az útépítését is, de a 70-es években azokhoz a magasépítési tevékenységekhez, ami akkor ugye volt, hogy koszorúhoz, alapokhoz kellett ugye betont előállítani, ez gyakorlatilag 10-50 köbméter per órás keverőgépekkel minden további nélkül megoldható volt, míg hogyha utána számolnak, hogy egy 11 méter szélességű betonburkolat 20 centi, 22 centiméter vastagságban milyen mennyiséget jelent, akár csak ugye egy 10 folyóméter, és azért ugye nem ennyit kell építeni naponta, akkor rögtön kijön, hogy ide bizony elég jelentős 300 köbméter per órás, 200 köbméter per órás gépek kellenek, és az bizony már elég nagy igény. És nem volt felkészülve a szakma az ömlesztett cementre ekkor, hiszen pontosan ilyen teljesítményű gépekhez a zsákos cementadagolás az bőven megfelelő volt. Ezért az M7-esnek az építését is úgy kezdték el, hogy először a klasszikus keverőgépekkel, zsákos adagolással készítették. Aztán amikor fejlődött, mert muszáj volt, mert kiderült, hogy ez a teljesítmény nem elegendő, akkor az első gépesítés az gyakorlatilag az ömlesztett cementre való átállásnál úgynevezett térfogat adagolásos rendszerre történt, tehát nem tömegméréssel határozták meg a keverőgépbe bekerülő anyagok mennyiségét, illetve a cementnek a mennyiségét, hanem volt egy adagoló láda, és amikor az a láda megtelt, akkor ugye úgy döntöttek, hogy ez most elegendő az adaghoz, tehát úgy volt meghatározva természetesen a láda térfogata. Ez viszont sajnálatos módon részben azért, mert a sarkoknál megkötött, részben azért, mert az ömlesztett poranyag ugye az átboltozódott, ezért nagyobb légkamrák keletkeztek benne, egy nagyon egyenetlen minőséget eredményezett. Így az első szakasz, ami Budapest határától körülbelül az Érdig terjedő szakaszát, mint egy ilyen 15-16 kilométer, az még zsákos adagolással készült, majd innét átálltak az ömlesztett cementes adagolásra, és Martonvásárig ezzel a sajnálatos módon nem túl egyenletes minőséget biztosító keverőgép megoldással építették a következő szakaszt. Ez sajnos annyira rossz minőséget eredményezett, hogy a 68-as befejezés, ennek a szakasznak a befejezése után 76-78-ban össze kellett törni ezt a beton szakaszt, és át kellett burkolni. Annyira rossz volt a beton minőség. Ez is ugye, ahogy említettem, abba az irányba hatott, hogy a későbbiekben úgy félve közelített a szakma a betonburkolatokhoz. A következő probléma, ami a 7-es építésénél jelentkezett, az az, hogy a 60-as években még nem voltunk felkészülve arra, hogy olyan mértékű téli fenntartás és üzemeltetés lesz igényként, ami aztán a 70-es évek második felébe a szállítási igények megnövekedtével jelentkezett. Tehát nem kalkuláltunk azzal, hogy a téli sózás az egy rutin fenntartási tevékenység lesz, és ez a beton, amit így a 7-es útra terveztek, ez bizony nem bírta ezt a sózást, szintén az előadásban majd lesz ugye a tervezés szempontjából ennek a kérdésnek a kifejtése, hogy hogyan is lehet megoldani, hogy sóálló betont építsünk. Viszont ennek az lett a következménye, hogy a téli fenntartás hatására a betonburkolat felülete elkezdett tönkremenni, leveles hámlások, letöredezések keletkeztek, ami nem volt javítható, hiszen sajnálatos módon betont betonnal nem lehet javítani, mert nem hajlandó vékony rétegben ugye összetapadni, ezért műgyantás javítást kellett alkalmazni, az viszont esztétikailag se volt igazán szép, és költségben is igen jelentős összeg volt. Így aztán a M7-es autópályának a bal pályáját, ami először elkészült, a 80-as évek közepén vékony aszfalttal végig burkolták, mert akkor már annyira fenntarthatatlan volt az akkori beton állapot. Majd ezt követően gyakorlatilag az egész pályát, mind a két oldalt tulajdonképpen 98 táján elkezdve ugye összetörték és aszfaltburkolattal látták el, tehát tulajdonképpen ma az M7-es autópálya egy tört beton alapon épült aszfaltburkolat, ugye ezen olyan 13 cm aszfalt van. Ezek voltak azok az okok és magyarázatok, ami miatt a szakma fenntartással fogadta azt, hogy most akkor betonburkolatot kellene építeni, hiszen az aszfalt technológia az továbbra is megfelelő minőséget adott. Természetesen, ahogy viszont a forgalom és a forgalmi terhelés, a járműterhelések nőtek, az aszfalt burkolatokkal is egyre nagyobb probléma lett. Ugye sajnálatos módon a plasztikus deformációt ezek a burkolatok kevésbé bírják. Ennek megfelelően nagyon sok keréknyomképződés történt, és hát nyilvánvaló, hogy a nyomos szakaszoknak a javítása költségben szintén jelentős összegeket emésztett fel. Ezért újra fölmerült, hogy a nagy terhelésű szakaszokat betonnal kellene készíteni. Lenti letenye között valamikor gyakorlatilag 2001-2002 körül építettek kísérleti szakaszt, megint sajnálatos módon majd fogok bemutatni képet róla, bizonyos mértékig tapasztalatlanság, bizonyos mértékig, hogy úgy mondjam, olyan jellegű félreértés, hogy próbáljuk meg olcsóra kihozni, hogy versenyképes legyen az aszfalttal, tehát ilyen jellegű, hogy mondjam, tervezési probléma miatt ez a kísérleti szakasz sem sikerült igazán jól, de azért már az első fecske megvolt, és 2003-ban aztán a 44-es számú úton most már végképp felismerve azt, hogy sajnálatos módon a igazán nagy tehergépjármű forgalom a igénybevételét az aszfaltburkolatok önmagukban nem fogják ellátni, tehát ezért betonburkolatokat is kell építeni. A 44-es úton újabb betonkísérleti szakasz épült, és ez már kedvező tapasztalatok alapján lehetőséget adott arra, hogy az M0-as és aztán ugye most már az M3-asnak a leágazás, vagy hát a nullásról leágazó 31-es is betonnal készült. Tulajdonképpen ugye ez a dolog nagyon sokáig, amíg nem építettünk beton burkolatot, ez úgy volt elkönyvelve, hogy természetesen ez azért van, mert az aszfalt lobby az nem engedi, hogy beton készüljön. Ez nem feltétlenül van így, de nyilvánvaló, hogy a kellemetlen tapasztalatok azok azt mondták, hogy miért kellene egy nagy összeget most ugye olyan burkolatra fordítani, ami nem biztos, hogy valóban azt az élettartam költséget biztosítja, amit eredetileg beszéltek, vagy mondtak. Ugyanakkor azért tudni kell, ugye, hogy mik vannak előnyként a betonburkolatnál. Ugye nincs deformációja. Egy merev burkolat Ennek következtében nincs rajta nyomképződés. A 30-40 éves élettartam az valóban egy elérhető élettartam a betonburkolatoknál. Ugye a németországi autópályák, és ahogy említettem, ugye a magyarországi 30-as években készült utak is igazolták, hogy ez azért egy reálisan kezelhető dolog. És ezzel szemben az aszfaltoknál ez idő alatt azért legalább egy nagy felújításra van szükség. Előnye, hogy fáradásra kevésbé érzékeny, ugyanakkor viszont ez bizonyos mértékig hátrány is, olyan szempontból, hogy az egyedi nagy terhelésre viszont sokkal érzékenyebb, tehát ezért a tervezésekor bizonyos mértékig túl kell méretezni, annak érdekében, hogy nehogy egyetlen egy túlsúlyos jármű ugye, törést okozzon a pályán. Nincsen ugye relaxációs képessége, illetve csak borzasztóan kicsi, ezért hézagolni szükséges, tehát ezért van az, hogy 5 méterenként ugye hézaggal van ellátva. Ezek a hézagok utazási kényelmi szempontból nem igazán szerencsések, zajos és adott esetben néhány év alatt egy picit deformálódnak a táblák és ütőhullámok alakulhatnak ki. Hát most a téli fenntartás költségesebb, ezt azért kérdőjeleztem meg, mert ma már azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a betonburkolatok nem. Korábban ugye azért volt költségesebb, mert csak speciális anyagokat lehetett a téli fenntartáshoz használni, sót nem, és azok minden, tehát ezt jó, ha tudják, hogy bármilyen környezetvédő anyagról beszélnek, hogy ez ilyen csoda, meg olyan csoda, és akkor kiváltja majd a sót, ez mind igaz, csak éppenséggel a legolcsóbb változata is 2-3-szor drágább, mint a klasszikus só, és ha már itt ebbe belementem, akkor el kell, hogy mondjam, hogy évek óta méri a közút, és azt, amit a környezetvédők állítanak, hogy hú, milyen borzasztó rossz hatása van a sónak a környező élővilágra, azt gyakorlatilag, ha kimennek az útra, akkor saját maguk is tapasztalhatják, hogy valami félreértésből származik a környezetvédőknél, hiszen hogyha olyan borzasztó rossz hatása lenne, akkor az útpatkán nem nőne fű. Gyakorlatilag az évek óta végzett mérések az mind azt igazolják, hogy a március-áprilisi időszakban az út burkolattól körülbelül másfél-két méteres sávban még kimérhető bizonyos mértékű sókoncentráció, de utána ez a tavaszi esők és egyebek hatására eltűnik, és az élővilágra olyan jelentős hatása nincsen, de hát ez egy kitérő volt, nem a betonburkolatot érinti, csak úgy általában a környezetvédelmi kérdéseket. Problémája a betonburkolatnak a javítása. Gyakorlatilag említettem, hogy betont betonnal nem lehet javítani, ennek következtében vagy komplett táblacserét kell végrehajtani, vagy kisebb felületeket műgyantával kell javítani. Ma már szerencsére egyébként a műgyanta nem olyan drága, mint annak idején, de azért még mindig költségesebb, mint az esetleg újra felhasználható aszfalttal történő javítás. Másik hátránya az érdességnek a kérdése. Ezzel is majd az órán lesz még szó a felület érdesítésről. Ma már próbálkoznak úgynevezett mosott betonnal, hogy az élettartama végéig megőrizze a érdességét, de a jelenlegi tapasztalat és a klasszikus betonburkolatok, a simított, illetve simán érdesített felületű betonburkolatoknál arra kell készülni, hogy legalább egy csiszoló marás, illetve hát nem csiszoló, hanem érdesítő marás szükséges az élettartama alatt, ami nem nagy mélységű, egy 5-6 mm mélységű marást jelent, de föl kell durvítani a felületet, hogy megfelelő surlódási együttható újra előálljon. Tulajdonképpen nem érdemes azon vitatkozni, hogy mi a kedvezőbb és mi a jobb, ugye a betonburkolat vagy az aszfaltburkolat. Én azt mondom, hogy mindent a maga helyén kell alkalmazni, és ezért is tettem be ide ezt a képet, ami a legeklatánsabb példája annak, hogy hogyan lehet ugye jól megoldani bizonyos kérdéseket. Ugye ez az út, amit a képen szerepel, egy határállomáshoz vezető út, aminél sajnálatos módon ugye a tehergépjárművek átléptetése mindig is problémás volt. Ugye most is a nem EU-s határon ez továbbra is gondot jelent, és ennek következtében ezek a járművek ott hosszú ideig várakoztak, lépésben lassan haladtak előre, természetesen tönkretették az aszfalt burkolatot. Szerencsére a területi közúti igazgatóság az gondolkodott, és nem csak úgy, na akkor most nekiugrunk és csináljuk. Ezért nem azt a megoldást választották, hogy az egész utat le kell betonnal burkolni, hanem azt a sávot, ahol a tehergépjárművek várakoznak, azt a sávot betonburkolattal készítették el, és ettől a pillanattól kezdve gyakorlatilag a jelentős tönkremenetel megszűnt, hiszen azon a helyen és úgy van alkalmazva a beton, ahogy a szükség van. Hát ennyit a felvezetésről, és akkor nézzük a különböző betonburkolatoknak a fajtáit, típusait. Alapvetően ugye a betonburkolat maga egy 20-26 cm vastagságú lemez, amelyet, amint említettem, a relaxációs képesség hiánya miatt hézagolni kell, és ezeket a hézagokat gyakorlatilag vagy vasalás nélkül, vagy vasalással lehet ellátni. Miután ez a hézagolás, ez problémát jelent ugye mind kivitelezés, mind a későbbi fenntartás során, ezért viszonylag hamar, ahogy említettem már a 1900-as években is, kialakult az úgynevezett folytonosan vasalt betonburkolat, ami azt jelenti, hogy végig van vas a burkolatban, és ennek következtében bárhol reped el, gyakorlatilag a hézagvas az ott van, hiszen ugye a teljes hosszában megjelennek ezek a vasak a burkolatnak. Ennek a folytonosan vasalt változatnak van egy speciális megoldása, és ez pedig az úgynevezett kompozit burkolat, ami gyakorlatilag a beton burkolatra épített vékony aszfaltréteg. Reményeim szerint ez a közeljövőben jobban el fog terjedni nálunk is, mert ez bizonyos hátrányait a beton burkolatnak megszünteti, és gyakorlatilag adott esetben egy 10 évente minden további nélkül le lehet cserélni ezt a vékony aszfalt réteget. Említettem, hogy a lenti letenye szakasznak, a kísérleti szakasznak az első építési változatában ugye viszonylag hamar hibák keletkeztek. Ez egy olyan félreértésből következett, amit a tervező rosszul végig vitt, vagy tovább vitt, mert a következőt mondja a klasszikus tervezési elv, majd a méretezésnél erről még szólunk, hogy a hézagvasalás nélküli táblák mérete vagy vastagsága az 3-5 centivel legyen több, mint a hézagvasalással ellátott. Ez végtelenül egyszerű, ugye a hézagvas az teherátadást tud biztosítani a két tábla között, tehát kisebb lehajlás, kisebb igénybevétel lesz. És ez volt a lenti letenye szakasznak a problémája, mert a tervező tovább gondolta ezt a szakmailag elfogadott álláspontot, és úgy gondolta, hogy akkor viszont a folytonosan vasalt burkolat is még további 3 cm-rel lehet vékonyabb, mint a hézagaiban vasalt, ami sajnos viszont így már nem igaz, tehát ezt mindenképpen jegyezzék meg, hogy ez a lépcső csak a vasalás nélküli és a vasalásos szerkezet között van. A folytonosan vasalt szerkezet az ugyanolyan, mint a hézagaiban vasalt, már vastagsági viselkedés és méretezés szempontjából, tehát itt már ezt a csökkentést nem szabad alkalmazni. Gyakorlatilag az a zsugorodásból és a relaxáció képesség hiányából adódóan hosszú tapasztalatok alapján az alakult ki, hogy a burkolatoknál, hogyha vékonyabb a tábla vastagsága, mint 300 mm, akkor gyakorlatilag a vastagság 25-szöröse lehet a táblának a hossza, tehát olyan távolságonként kell bevagdalni, és Ha viszont ennél vastagabb, akkor maximum 7,5 méter lehet a tábla méret, ami kialakítható. Ebből a útépítéseknél, ahol általában, mint említettem, ilyen 20-24 cm vastagságú szerkezetet alkalmaznak, az alakult ki, hogy a táblák mérete az 5 méter körüli, tehát 4x5 méter, vagy 4x vagy 5x5 méteres méretekre vágják, és hát maximum a hosszúság és a szélesség is egy a másfélnél nem lehet nagyobb ez az arány. A betonburkolatnak most, hogyha egy félpályát nézünk, ugye ez adott esetben egy autópályának az egyik pályája, a gyakorlatilag mindenképpen vannak kereszthézagok, és vannak hosszhézagok, amelyek ugye felosztják ezeket a táblákat. A legtöbb esetben a hosszhézag az szokott munkahézag is lenni, hiszen nem egyetlen menetben építi a finisher adott esetben a 11 méter szélességet, de ma már ez nem szokott gondot okozni, tehát gyakorlatilag ugyanúgy kialakíthatók a vágással is ezek a hézagok, mint ahogy a kereszthézagokat is ugye vágással tudják kialakítani. A hosszhézagoknak az elhelyezéséről annyit kell tudni, hogy mindenképpen keréknyomon kívül kell lennie. Tehát ezért általában a sávok, tehát a haladó sáv és az előző sáv közötti hosszhézag az pontosan a sávhatáron szokott lenni, a leálló sávnak a hosszhézagja pedig a sáv szélétől inkább még kifelé egy 25 cm-rel, és így biztosítja megfelelő szélességet. A hézagok megnevezése és egyúttal ugye kialakítási módja a következő. Beszélhetünk úgynevezett vakhézagról. Ez a vakhézag, ez attól lesz vakhézag, hogy igazából építés közben nem alakítják ki, bizonyos beavatkozásokat lehet, hogy tesznek, hogy hol legyen majd ez a hézag, de igaz, az elkészült burkolaton fogják ezt a hézagot fűrészeléssel, gyémántkorongos vágással kialakítani. Beszélhetünk szoros hézagról. Ez az a fajta hézag, amit említettem, hogy adott esetben a finisher nem egy menetben építi a teljes szélességet, hanem egymás mellé építi a burkolati sávokat. Ebben az esetben nyilván ugye az egymás mellé épített burkolatok azok nem fizikailag nem csatlakoznak egymáshoz, de ugye a szoros hézag az együtt dolgozást biztosítja. Beszélhetünk terjeszkedési hézagról, amit ma már egyre kevésbé alkalmaznak. Ma is muszáj, mert nyilvánvaló, hogy vannak olyan műtárgyak és olyan létesítmények, ami előtt hagyni kell, hogy nagyobb mozgása legyen a táblának. Korábban 36 méterenként, tehát például még az M7-es autópályát úgy alakították ki, hogy 36 méterenként kialakítottak terjeszkedési hézagot, és a köztes 6 méteres tábla daraboknál pedig csak vakhézagot. Munkahézag tulajdonképpen majdnem ugyanaz, mint a szoros hézag. Ugye miután a betonhoz már egy nap eltéréssel sem köt hozzá, ezért amikor egy napi munka befejeződik, és a következő napi építés kezdődik, akkor itt ezen a helyen egy munkahézagot kell kialakítani. Tulajdonképpen megint ugye leginkább a szoros hézakhoz lehet hasonlítani, picit a kialakítás, vagy a terjeszkedési hézakhoz hasonló a kialakítása. Elválasztó hézag, ezek azok a hézagok, amik a különböző szerkezetekhez történő csatlakozásnál jelentkeznek, majd később lesz erről dia. A hézagrenddel kapcsolatosan meg kell említeni egy jelenleg alkalmazott, és hát Magyarországon a gépi építés miatt nem feltétlenül ugye bevezetett megoldást. és ez pedig az úgynevezett ferde kereszthézagnak a kérdése. A ferde kereszthézag előnye abban jelentkezik, hogyha egy tehergépkocsi halad, ugye itt a burkolaton, akkor amennyiben merőleges a kereszthézag a haladási irányra, akkor a gépjármű mindkét kereke, ugye az egy tengelyen lévő két kerék, egyidejűleg lép át a következő táblára, és ez egy egyidejű teljes táblára kiható nagy igénybevételt jelent. Szemben azzal, hogyha egy 1:6-os hajlásszöggel megdöntjük ezt a hézagot, akkor az egyik kerék átlép, a másik még a mögötte lévő táblán van, majd ugye a másik kerék is átlép, tehát ez az egyszerre történő nagy terhelés ez megszűnik, jelentős mértékben csökkenti a táblának az esetleges repedési problémáját. A hézagvasalás nélküli táblákról, illetve burkolatokról még azt kell tudni, hogy bármennyire is jól támasztjuk alá, az évek alatti terhelés és igénybevétel következtében mindenképpen kisebb-nagyobb mértékű lépcsők fognak kialakulni a táblákon, és ezek a lépcsők mindig úgy alakulnak ki, hogy a forgalom irányában lévő következő tábla lesz alacsonyabban. Nagyon egyszerű ennek a magyarázata egyébként. Tessék annak utána gondolni, hogy ha a kerék itt jön ezen a táblán, akkor fokozatosan, folyamatosan alakul ki a legnagyobb nyomaték a szerkezetben, és ugye hirtelen szűnik meg, ami kevesebb problémát okoz, mint ezen a táblán, amikor rögtön a tábla élére történő átlépésnél a lehető legnagyobb nyomaték jelentkezik, ez ugye a legnagyobb alakváltozást is igényli, és adott esetben a bármennyire is, ugye azért bizonyos mértékű maradó alakváltozása van, akár a táblának, akár az alatta lévő ágyazatnak, ezért ugye ilyen esetekben ez a nagy igénybevétel, ez évek alatt egy ilyen lépcső kialakulását fogja eredményezni. A másik problémája a vasalás nélküli tábláknak pontosan azért, mert könnyebben tudnak egymáshoz képest elmozdulni, ez az úgynevezett pumping jelenség, ami a következőt jelenti. Megint csak ebből az igénybevételből sajnálatos módon ugye aláékelődik az alátámasztása a betontáblának, ahova ha rossz a hézag kitöltés, akkor előbb-utóbb a víz bejut, és ha a víz bejutott, akkor amikor itt a jármű terhelés megjelenik és lehajtja, ugye igénybe veszi ezt a táblaszélt, akkor azt a vizet nagyon nagy erővel préseli fölfelé a hézagon, ugye ez az igénybevétel. Aki ilyet szeretne látni, már bocsánat, nem azt akarom mondani, hogy itt feltétlenül ez a pozitív dolog, de most már ugyan lecserélték itt a Gellért tértől az Erzsébet hídig a nagypaneles burkolatot, de még vannak Budapesten ilyen nagypanelos villamos vágányok, ami mellett sajnos az aszfalt ugye nem tökéletesen csatlakozik, és ugyanez a jelenség fönnáll, hogy amikor a villamos ott elmegy, akkor a téli időszakokban vagy tavaszi időszakban látható, hogy bizony a betontábla és az aszfalt között spriccel föl a víz a terhelés hatására. A hézagok vasalási kialakítása. Gyakorlatilag a kereszt hézagok, ugye a burkolt, vagy a hézagvasalással ellátott burkolatról van szó, mindenképpen átmennek ugye a két tábla rész között. De amit nagyon fontos, hogy ezek a kereszt hézagok biztosítsanak, az a táblák egymáshoz képesti elmozdulási lehetősége, hiszen ugye a téli időszakban zsugorodni fog ez a beton burkolat, és ennek következtében elkíván távolodni egymástól a két tábla, viszont ugye a vasnak akkor is ezt a, egyrészt a távolodást engednie kell, másrészt pedig biztosítania kell a táblák összekötését. Ezért a kereszthézagok esetén a vasalás mindenképpen úgy van megoldva, hogy ezt a dilatációs mozgást engedje. Ennek az egyik megoldása az az, hogy valamilyen kötésgátlóval van bevonva az acélbetétnek az egyik fele. Ilyen például az N0-ás építésénél majd képen fogják látni, teflon bevonatúak voltak ezek az összekötő vasak, vagy a másik lehetőség, hogy egy speciális védőhüvelyt helyeznek rá betonozás előtt erre a fél vas elemre, és akkor a hüvelyben tud csúszni a vas a dilatációs igénybevétel során. A másik, amit mindenképpen ezeknél a hézagoknál meg kell oldani, a vasaknak a középső szakaszának minimum rozsda gátló anyaggal történő bevonása. Akármennyire is próbáljuk védeni a hézagot, azért arra fel kell készülni, hogy előbb-utóbb ott bizonyos mértékű nedvesség át fog jutni, és ez elkezdi korrodálni az acélbetétet, márpedig lenne, hogyha a korrózió hatására az acélbetét legyengül, akkor a teherátadó képessége megszűnik, és ezért ugye ilyen igénybevételre eltörhet, és ugye átalakul a burkolatunk hézagvasalás nélküli burkolatra. Gyakorlatilag itt a felső kettő kialakítás az vakhézag. Az egyik az egy régebbi megoldás, amikor még a fölről történő bevágást azt egy kemény fa ékkel alulról is megtámasztották, tehát gyakorlatilag biztosították azt, hogy a lehető legpontosabban ebben a keresztmetszetben repedjen el a betonburkolat. A másik az most már a klasszikus, tehát a jelenleg is alkalmazott megoldás, hogy egyszerűen csak fölülről be van vágva, és majd el fog repedni. Ez a kialakítás egy munkahézag, amikor is ugye a két betontábla közé, vagy lehetne dilatációs hézagnak is nevezni, ugye egy összenyomható lemez van behelyezve, ami szintén ugye a dilatációs mozgást biztosítja. Nagyon fontos, és azért van kiemelve, ez ugye, hogy a kereszthézagoknál mindenképpen biztosítani kell ezt a dilatációs elmozdulást. A terjeszkedési hézagnál, amikor nagyobb mozgásra kell számolni, tehát ugye a terjeszkedési hézag, és ez adott esetben ugye a különböző műtárgyakhoz történő csatlakozások előtt, tehát ugye nem a műtárgynál, hiszen a műtárgy alá nem tudjuk bevinni ezt a párnabetont, hanem az azt megelőző első tábla hézagnál, úgynevezett párnabetont is alkalmazunk, mert itt fel kell készülni arra, hogy a két tábla közötti mozgás az nem egy 5-6 mm, ami ezeknek a standard dilatációs hézagoknak a elmozdulási távolsága, hanem adott esetben 10-15 mm, tehát olyan mértékű lehet már az eltávolodás, hogy a betonvas sem bírja megfelelően átadni a terhelést, és ilyen esetben ugye a terjeszkedési hézag alatt egy plusz beton elemet helyezünk el, és ez alátámasztja, tehát jobban biztosítja a táblák közötti együttműködést. Itt látható egyébként építés előtt egy elhelyezett ugye, hézagvasalási csomag, tehát gyakorlatilag ugye, ott vannak bent a vasak egy alátámasztó szerkezeten, és látható, hogy ugye, ezeken a vasakon el van helyezve egy védő hüvely, ami megoldja azt, hogy a dilatációs mozgás létrejöhessen. Ezen az oldalon már ugye készen van a betonpálya, és itt látható a betonból kiálló úgynevezett hosszhézag vasak, hiszen most az fog következni majd, illetve még előtte, bocsánat, ez a dia, ez egy munkahézagnak a kialakítása. Tehát gyakorlatilag, amikor a napi munka befejeződött, akkor ugye szintén a vasak fele kiáll a hézagból, és a terjeszkedési hézag és munkahézag esetén ma már általában poliuretán táblát alkalmaznak. Korábban puhafa táblákkal választották el ezeket a hézagokat egymástól. Még mindig a kereszthézagvasalás, gyakorlatilag a keresztirányú hézagvasak kiosztása autópályák esetén egy picit eltér az egyenletestől, nagyjából 50 cm-enként vannak a vasak azokon a helyeken, ahol kisebb terhelésre kell számítani, tehát a haladó, az előző sávon, illetve a haladó sáv közepén a leálló sávon. A haladó sávnak a keréknyomaiban 25 cm-re besűrítjük a vastávolságot a minél jobb teherátadás érdekében. Itt látható a vágott hézag. Gyakorlatilag a vágást, és ez egy nagyon nagy odafigyelést igénylő tevékenység, a hézagvágást legkésőbb általában 24 órán belül az építést követően meg kell csinálni, mert amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor a beton a saját zsugorodási tevékenysége, vagy hát a zsugorodási képessége miatt úgynevezett vadrepedések fognak kialakulni, és azok egyáltalán nem biztos, hogy a hézagok helyén. Tehát ezt az első bevágást meg kell ejteni. Látható, hogy sikeres is volt, hiszen ez aztán folytatódik a vágás alatt a tényleges repedéssel. Majd később az már nincs rögzítve, hogy mikor a teljes szilárdulás után úgynevezett rávágást alkalmazunk, és a rávágással bővítjük fel, mint egy 10-15 mm szélességűre ezt a hézagot, annak érdekében, hogy oda a bitumen beöntésével megfelelő vastagságot tudjunk biztosítani, hiszen ennek a bitumen mennyiségnek kell a tábla mozgását zártan ugye megoldania. A bitumen beöntés előtt egy úgynevezett hézagzsinort helyeznek be, aminek az a feladata, hogy megakadályozza az itt beöntött bitumennek ugye a kivágott résbe, illetve a hézagba történő leszivárgását, tehát ez csak egy tömítő szalag. Itt látható egy hézag vágott állapotban, ugye kifúrt mintának a vége, ez egy picit idézőjelbe téve csalás, tehát ez egy munkahézag, tehát látszik itt az aljának a kialakítása, de gyakorlatilag a hézagba behelyezett tömítőszalag és a bitumenes kiöntés az látható. A bitumenes kiöntésről még annyit kell megjegyezni, hogy ez mindig negatív, tehát soha nem túlöntjük, hanem mindig egy kis homorú felületet hagyunk. Hosszhézagok. Tulajdonképpen a hosszhézagvasalás hasonló, mint a kereszthézagvasalás. Attól eltekintve, hogy a hosszhézagnál mindkét oldalon be kell kötni a betonba a vasat, tehát nem hagyjuk, hogy a két tábla egymáshoz képest elmozdulhasson. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Tessék annak utána gondolni, hogy a betonburkolat is, mint a többi útburkolat egyenesben is, ugye 2,5%-os oldaleséssel rendelkezik. Ráadásul a nagyobb forgalom, a nagyobb rezgést és táblamozgást előidéző forgalom az a haladó sávon, tehát a lejjebb lévő sávon halad, és ez a rezgés, ez szép lassan eltávolítaná egymástól ugye a két táblát, tehát elcsúsznának. Ha viszont össze van kötve, akkor természetesen ugye az előző sávnak a táblája, illetve az alatt megjelenő súrlódás is az elmozdulás ellen hat, tehát stabilabb és jobban áll a pálya. Tehát ezért a hosszhézagnál soha nincs megengedve az, hogy egymáshoz képest a táblák el tudjanak mozdulni. A kialakítás ugyanaz, vágás, illetve gyengítés, vagy csak vágás, és hát itt a szoros hézagnak két változata, amikor mellébetonozással készül a burkolat. Van egy úgynevezett formasínes építés, ami egy ilyen trapéz formát ad az elsőnek készülő burkolatnak, és ez azért jó, mert akkor a melléépített burkolat ebbe a trapézba is még föltámaszkodik, tehát még jobb az együttműködése a két táblának, a hossz irányba elhelyezett tábláknak. Itt láthatók ugye egyrészt itt a formasint, másrészt pedig ugye azok a hosszhézag vasak, amelyek ugye el vannak helyezve már a formasinben. Ez a középső zóna, ami ugye más színű, ez ugyanúgy rozsdagátló bevonat, mint ahogy a kereszthézagnál is, ugye a vasat ilyennel is el kell látni, hiszen arra azért itt is fel kell készülni, hogy adott esetben a víz bejutásával korodálhat ez a hézagvas. Ma már a finiserek, a korszerű finiserek automatikusan építés közben tudják elhelyezni a vasakat, tehát azt, amit láttak, hogy ugye előre gyártott tartószerkezettel van betéve a betonvas a burkolatba, azt ma már a betonfiniserek megoldják, tehát külön, ez most éppen egy hosszhézagvasnak a behelyezése, de ugyanilyen elven teszi be a kereszthézagvasat is a finisher, és gyakorlatilag a megfelelő mélységen ott van, és működik a vas. Folytonosan vasalt burkolat. Ugye említettem, hogy nagy különbség elvileg nincs a folytonosan vasalt és a hézagvasalt között. A fő különbség az, hogy építéskor nem kell hézagot vágni. Ez nagy előnnyel jár, hiszen nem kell odafigyelni, hogy mikor vágom, megjelenhet nyugodtan vadrepedés, mert minden esetben ugye megvan a hézagvasalás, illetve fenntartási szempontból is előnyös, mert fenntartási szempontból is a legtöbb gond a betonburkolatoknál a hézagoknak a bitumenes kiöntésével szokott lenni. Ezért találták ki ezt az úgynevezett folytonosan vasalt betonszerkezetet, aminek az a lényege, hogy miután végigmegy a vas, tehát ez a hosszvas, ez végigmegy a burkolatban, bárhol reped el, akármilyen szabálytalan módon reped el a burkolat, akkor is a két elrepett tábla együtt fog dolgozni, mert a hézagvas az ott van. El szoktam mondani, és hát ugye ez a hézagvasalt betonra is igaz, hogy mérnöki szempontból a legidétlenebb részen van ugye behelyezve a vas a beton burkolatba, mert hol van? Pontosan a betontábla közepén, magyarán a semleges vonalban, tehát semmilyen húzóerőt nem tud, se nyomóerőt ugye nem tud fölvenni, ugye ezért egy kicsit olyan idétlennek tűnik az elhelyezése, de ezt tudni kell, hogy itt a cél a két tábla együtt dolgozása, tehát ezeknek a vasaknak nyíróerőt kell fölvennie, és azt pedig ugye itt a középvonalban tudják a legjobban. Van egy másik fontos dolog, amit a folytonosan vasalt burkolatoknál mindenképpen figyelembe kell venni. Ugye a hézagaiban vasalt burkolat a 6 méteres vagy 5 méteres táblák miatt darabonként dilatál. A folytonosan vasalt burkolat egybe fog dilatálni. Leginkább azt tudom mondani összehasonlításképpen, ugye, hogy ma már nem nagyon építünk ugye 24 méteres sindarabokból ugye hevederes sínkötésű pályákat, hanem hegesztett vasúti pályákat, hegesztett vasúti síneket alkalmaznak, de ezeknek a hegesztett sínrendszereknek is ugye a végén, ahol valamilyen csatlakozás van, ott egy lélegző szakasz és egy dilatációs szakasz van. Tulajdonképpen ugye a folytonosan vasalt betonburkolat is hasonlóképpen működik, hatalmas nagy dilatációs mozgása lenne a végén. Ezt a dilatációs mozgást ezt meg kell akadályozni, mert ez több centi, tehát akár ilyen 5-10 cm nagyságrendű is lehetne, hiszen ennek a vasalt, folytonosan vasalt betonnak is 60-80 méter lehet körülbelül a lélegzési hossza. Ezért úgynevezett lehorgonyzó elemeket kell alkalmazni. Ilyen lehorgonyzó elem általában a magyar tervezési gyakorlatban, de nem csak itt, hát külföldön is nagyjából ugyanilyenek az igénybevételek, azt igényli, hogy körülbelül 6 méterenként 3 darab ilyen 1 méter mélységű és egy 60 cm hosszúság vagy szélességű beton horgony elem legyen, és ennek a vasalása, tehát maga ez a beton lehorgonyzás is le van kötve, a vasalás az be van kötve a táblának a vasalásába, tehát ugyanúgy fölmegy a tábla feléig. Itt egyébként ezen az ábrán pontosan egy kompozit szerkezetnek a megvalósítása látható, amikor ugye a beton burkolat fölött még egy aszfalt burkolat is épült. Ezt a lehorgonyzást például olyankor kell alkalmazni, amikor műtárgyhoz vagy más típusú pályaburkolathoz csatlakozik a folytonosan vasalt szerkezet. Itt látható egy folytonosan vasalt beton felülete. Látható, hogy természetesen ezen is meg fognak repedni, vagy meg fognak jelenni a repedések. Ezek is dilatálni fognak, de a folytonosan vasalt szerkezet méretezés szempontjából repedés korlátozásra van méretezve, tehát ezek a repedés megnyilások olyan 0,3 mm körülire vannak tervezve. Természetesen, hogyha rosszul méretezik, akkor ennél nagyobb. Itt van az a probléma, amit említettem a lenti letenyei szakaszon. Gyakorlatilag túl vékony lett a betonburkolat, és ahol aztán még a vas elhelyezése volt egészen pontos, úgynevezett átszúródás, kiszúródás alakult ki, tehát egyszerűen lokálisan nagyon nagy törések és tönkremenetelek jöttek létre a betonba. A betonburkolatok azok olyan szempontból is bizonyos tervezői odafigyelést igényelnek, hogy az aszfalt burkolatnál ugye nem kell azzal foglalkozni, hogy hézakkiosztás, meg csatlakozások és egyebek, hiszen meleg a meleghez, vagy meleg a félmeleghez építéssel mindenféle csatlakozás kialakítható. Ugyanakkor viszont ugye a betonoknál hegyes szögű, ugye nullára kifutó vastagság az nem igazán tervezhető, illetve építhető, mert tervezni lehet, viszont ugye biztonsággal megépíteni nem. Ezért oda kell figyelni már a tervezés során a tábla kiosztásra, tehát mindenképpen olyan tábla kiosztásokat kell választani, hogy semmiképpen ne alakuljanak ki hegyes szögű csatlakozások. A legkeskenyebb tábla méret is, ami lehet, az 50 cm, és ennek megfelelően kell ugye a különböző tábla kiosztást megtervezni. Ugye ez hol jelentkezik? Autópályákon például a gyorsító és lassító sáv csatlakozásánál. Ugye ez itt egy ilyen példa, innét jön a felhajtóág. Látható, hogy itt középpen ugye különálló kis táblák vannak, és ott, ahol már nagyon lekeskenyedne, ott a mellette lévő táblával van egybe betonozva a burkolat. Ugyanezt természetesen, ugye, hogy ne csak autópályáról beszéljünk, normál közutaknál ma már körforgalmat is csinálnak ugye betonburkolattal, a normál közutaknál, a csatlakozásoknál, csomóponti csatlakozásoknál is. Eljutottunk a beton technológiához, ezt egy picit gyorsabban fogom átlépni, az anyagban benne van, de most beszélni olyan nagyon nem fogok róla. Tanultak építőanyagokból betont, tulajdonképpen semmiben nem tér el az útépítési betonnak a tervezési, keverékösszeállítási rendszere a normál betonburkolatok, vagy normál betonoknak a tervezésétől. Jelölésében van egy jelentős eltérés, mégpedig a következő miatt. Az útépítési betonoknál a húzószilárdság az, ami mértékadó számunkra, hiszen minél jobb a húzószilárdsága, annál nagyobb hajlító igénybevételt képes elviselni. Ezért az útépítési betonoknál nem a nyomószilárdsági osztályt, hanem a húzószilárdsági osztályt adjuk meg a beton jelölésénél. Tehát itt ugye a CP, ez azt jelenti, hogy beton, tehát pályabeton, ugye cement pályabeton, és a 4/2,7 az a húzószilárdságoknak a határértéke, a kocka, illetve a henger szilárdság, és természetesen ugyanúgy megadjuk a maximális szemcseméretet, a képlékenységi osztályt, illetve a kitéti osztályt. A kitéti osztály az általában ez az XF4-es, hiszen egy kültéri és adott esetben agresszív hatásnak kitett betonról van szó. Itt az agresszív hatás a sózás, tehát ezért ugye van ez a jelölés. Másik fajtája a CP3,5/2,4, ez egy kisebb szilárdságú beton, de, és általában ugye ennek a szemcse mérete is valamivel kisebb. Tulajdonképpen itt látható, ugye húzószilárdság a beton burkolatok esetén a 150-150-es gerendán hajlítással ugye 4, ez az első szám, illetve a hengeren mért húzószilárdság, tehát a hasító húzószilárdság, ez a másik értéke. Általában ehhez egyébként a nyomószilárdsági osztály is megvan adva. Úgy szoktam fogalmazni, hogy leginkább úgy lehet megkülönböztetni a beton, pályabeton és a normál beton, hogy a pályabetonoknál általában egy osztállyal nagyobb, tehát az útépítési pályabetonnak a húzószilárdsága a nyomószilárdságához nem úgy aránylik, mint a normál betonoknál, hanem általában a speciális keveréktervezés, speciálisabb adalékanyagok alkalmazása miatt egy osztállyal nagyobb húzószilárdságú a beton pályaburkolat, mint amit a nyomószilárdságából következtetni lehetne. A cementfajták azok nagyjából szintén ugye azonosak, mint az egyéb építéseknél, azzal a megkötéssel, hogy kifejezetten olyan cementet kell alkalmazni az útépítési beton burkolatoknál, amelyeknek nincs gyors zsugorodási képessége, hiszen ha nagyon gyorsan és nagyon jelentős mértékben zsugorodik, akkor viszonylag hamar vadrepedések alakulnának ki a pályán, tehát nem biztos, hogy a bevágást időben meg tudnánk ejteni. Ennek következtében a trikálcium aluminát, ami legjobban befolyásolja a zsugorodó képességét a betonnak, ez van korlátozva, illetve a trikálcium szilikát, és hát a szabad méz korlátozás az pedig a korrózió védelem miatt van, hiszen minél több szabad méz maradna a betonban, és ugye tehát a bevitt cementtel, az a beépített vasat jobban korodálná. Gyakorlatilag a fajlagos felület, amit ma már nem nagyon szoktak ellenőrizni, mert korábban ugye azért a különböző gyárak más-más örlésfinomságú anyagokat állítottak elő, ez ma már minden cementnél biztosítható. Adalékanyagaiban ugyanúgy, mint az aszfaltnál, természetesen rögzített, hogy milyen szilárdságú, illetve milyen kőzetfizikai osztályú anyagokat és milyen szemszerkezeti osztályú anyagokat kell alkalmazni. Ezt ez a táblázat mutatja. Ugyanúgy, ahogy az aszfaltoknál is, egyes aszfaltfajtáknál a csiszolódási osztály is rögzített, hiszen itt is előfordulhat, hogy ugye a surlódási együtthatónak nagyobb jelentősége van, főleg, hogyha a szemcsék már kiállnak a betonból. Tervezése szemszerkezetileg teljesen hasonló, mint a magasépítési betonoknál. Itt van egy 22-es D-maxú anyagnak az alsó-felső határgörbéje. Ugyanaz tulajdonképpen itt is, mint a betonnál, nem annyira a határgörbe, mint a finomsági mérőszám, ugye az A és a B vonalra vonatkozó finomsági mérőszám az, amit mindenképpen tartania kell a tervezőnek. A víz megint csak azonos, tehát ugye megfelelő minőségű vizet kell használni. Ugye lehet, hogy már hallották, ha igen, akkor most ismétlésül, kérem szépen. Azért megmaradt a szakmába, és még idősebb kollégáktól biztos, hogy hallják emlegetni, hogy olyan vizet kell a betonhoz használni, amit a ló megiszik. Bármi furcsa, a ló ilyen szempontból borzasztó kényes. Nagyon kevesen tudják, a kincsemről már sokan hallottak, de azt viszont kevesen tudják, hogy amikor ő világkörüli turnéra ment, akkor külön az alagi vizet vitték vele, mert annyira kényes volt, hogy leromlott a teljesítménye, adott esetben nem volt hajlandó más vizet meginni, és ugye így a kiszáradás miatt ez problémát jelent. Tehát ennyire, nem olyanok, mint a kutyák, amelyik bármelyik tócsába belelefetyel, ugye a ló ilyen szempontból a vízre kényes, és ezért maradt meg ugye a szakmában az, hogy bármilyen szennyeződés, akármilyen agresszív anyag van a vízben, azt a ló már nem hajlandó meginni, tehát nyugodtan lehet használni, illetve az olyan vizet, amit a ló megiszik, lehet használni a betonkészítéshez. Adalékanyagok. Tulajdonképpen ugyanúgy adalékanyagokat használunk a betonburkolatok készítésénél is, mint a magasépítési betonnál. Gyakorlatilag ebből a négy legfontosabb, a kettő a egyenesen álló betűkkel, a másik az csak ideiglenesen használt, a képlékenyítő, folyósító ugye, és a légbuborékképzők. Itt megint el szoktam mondani, és ezt nem csak ehhez a, tehát nem csak a betonburkolatokhoz, hanem általában az adalékszeres betonhoz jó, ha megjegyzik. Gyakorlatilag bármilyen adalékszert használnak, lehetőleg ugyanattól a gyártótól próbálják meg a különböző hatású adalékszereket alkalmazni. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Különböző kémiai hatásokkal lehet ugyanazt a fizikai eredményt elérni a betonban, viszont az eltérő gyártók azok a saját anyagaikat egymáshoz tesztelik, hogyha összekeverik őket, akkor ugye ne okozzanak negatív hatást, viszont nyilvánvaló, hogy senki nem fogja kipróbálni a vele versenyhelyzetben lévő másik gyártónak az anyagát, tehát előfordulhat, hogy ellentétes eredményt érnek el, és inkább rontanak a beton minőségén, mint javítanak. Természetesen egyébként ez mindenképpen ki fog derülni, hiszen a beton készítésnél itt is próbakeveréseket kell alkalmazni, és csak ugye a megfelelő próbák után lehet a keveréktervet véglegesíteni. Hát ezt az ábrát is valószínűleg a normál építőanyagok betonból ismerik, hogy milyen hatása van a képlékenyítő szereknek. Gyakorlatilag ugye vagy az történik, hogy azonos vízszementényező mellett javítja a bedolgozhatóságot, vagy kisebb vízszementényező biztosítása mellett is ugyanolyan képlékenységet biztosít, vagy a kettőt együtt, tehát ugye ez ilyen szempontból előnyös. Az egyéb tervezési követelmények, nyomószilárdság és így tovább, ez szintén ugye az útügyi műszaki előírásból ezen a táblázaton látható. Egy értéket bekarikáztam, ezt a magasépítési betonburkolatoknál nem nagyon szokták nézni, a hídbetonoknál, műtárgybetonoknál igen, és ez pedig a megszilárdult betonban a hézak távolság, a hézak tényező. Mit jelent ez? Gyakorlatilag ugye a betonban mikrohézagok vannak, amiket ilyen kis légbuborékként kell elképzelni. Hogyha ezek a mikrohézagok túlságosan nagy távolságra vannak, azért a beton nem vízzáró, tehát abba beszívódik a víz. Ugye a benne lévő víz, amikor elkezd megfagyni, akkor a jégnyomás hatására feszítő erőt fejt ki. Ha túlságosan nagy távolságra vannak egymástól ezek a kis buborékok, abban az esetben ez a feszítő erő nagyon nagy lehet. Ha megfelelő sűrűségű eloszlásban vannak ezek a nagyobb hézag buborékok, abban az esetben ugye a feszítő erő jelentősen lecsökken, így a hámlás ugye nem fog bekövetkezni. Ennek a példáját mutatja ez a kép, gyakorlatilag ugye a következő van, a beton felülete lehűl, egy adott szintig van fagybehatolás, viszont az olvasztó só leve is beszívódik, ami ugye egy felső rétegben gátolja a fagyást. Ezért egy adott szinten bekövetkezik a rétegnek a megfagyása. További lehűlés esetén már az olvasztó só se, tehát mínusz 7 fok alatt már a só sem tud ugye megfelelő hatást kifejteni, tehát akkor már a sós víz is megfagy, ezért a betonnak a felületén is megfagy ugye egy kéreg. majd ha tovább hűl a burkolat, akkor ez a köztes szakasz is elkezd fagyni, viszont neki már nincsen terjeszkedési lehetősége, hiszen alulról, fölülről már egy fagyott, zárt résszel találja szembe magát. Ennek következtében ugye a benne keletkező feszítőerő le fogja dobni ezt a felső réteget. Hát körülbelül így fog kinézni, tehát hámlás, rühesség ugye fog megjelenni a betonnak a felületén. Ez a példa, ez most épp egy műtárgy, de a betonburkolatoknál hasonló a jelenség. Betonburkolat pályaépítésnél tulajdonképpen ugyanazok az elvárások, mint az alapréteggel és a földműtükörrel szemben, mint az aszfaltburkolatoknál, tehát itt megint olyan nagyon nagy eltérést nem lehet találni. Igazából ugye a felső egyméteres réteget kell megfelelő minőségben elkészíteni, autópályák és a felső 50 cm-t az egyéb utak esetén, és hát az alapréteg az ugyanúgy vagy hidraulikus, vagy kötőanyag nélküli, vagy esetleg aszfalt alapréteg is lehet. Mindenképpen a hidraulikus alapréteget és a betonburkolatot el kell egymástól választani. Ez itt egy példa arra, ez a Békés Csabai kísérleti szakasz, ahol is a tervező bitumen emulziós szórást írt ki az alapréteg felületére, ami ugye egyrészt megoldotta volna az alaprétegből történő vízelpárolgást, másrészt pedig a két réteg közötti elválasztó hatást. Igen ám, de ezt a helyszínen kötözgették a munkások ugye a folytonos vasalásnak az elemeit, és a kivitelező azt mondta, hogy ő nem kíván azzal szembesülni, ez nyáron volt egyébként, júliusban, augusztusban építették ezt a szakaszt, nem kíván azzal szembesülni, hogy előbb-utóbb a munkások cipőtalpán több bitumen lesz, mint a burkolat felületén, ezért nem szórta ki a bitumen emulziót, másképpen védte meg az alapréteget. Majd a mérnök mondta, hogy hát jó, de az elválasztást azt meg kell oldani, ezért a második építési sávnál már egy ilyen úgynevezett mezőgazdasági fóliát terítettek le, és ez a fólia adta az elválasztást. Hasonló elválasztás egyébként korábban is volt, az M7-es autópályánál a hidraulikus alapréteg és a betontábla közé egy 5 cm vastagságú aszfalt réteget építettek be, és ez biztosította azt, hogy a két réteg együtt dolgozása az lehetőleg ne legyen, valamint akadályozta meg a pumping hatást. Burkolat méretezés. Hát gyakorlatilag Vesztegárd volt az, aki kiszámolta először az úgynevezett rugalmasan ágyazott táblának az adatait, és ő három terhelési pontra, a burkolat sarkára, vagy a táblasarokra, táblaszélre és a tábla középre adott ilyen számítást. Láthatók a képletek, mindegyik képletnek az a lényege, hogy a terhelés, a tábla méret, tábla vastagság négyzete, és valamilyen, ugye elhelyezés, terhelés elhelyezkedésének a függvényében egy konstans tényező játszik szerepet. Ezt a konstans tényezőt többek között a táblának a rugalmassági modulusa, a Poisson tényezője és az úgynevezett ágyazási együttható az, ami befolyásolja. Ez a táblázat az, amelyik a betonpálya méretezési előírását tartalmazza, majd a következő órán, a ellenőrző dolgozat óráján a pályaszerkezet méretezésről fogok beszélni, fogják látni. Mindenfajta burkolatnál Magyarországon pillanatnyilag úgynevezett katalógusos méretezést alkalmazunk, tehát megadjuk, hogy az adott forgalmi terheléshez milyen vastagságot kell alkalmazni. A pályaburkolat építésénél azt tudni kell, hogy a finisher miközben építi és vibrálja be a betont, és ez az egyéb ugye beton vibrációknál is így van, a betonnak a finom anyagrésze fölúszik a tetejére, és ennek következtében a tetején egy cementpép jelenik meg. Ez surlódási együttható szempontjából borzasztó veszélyes lenne, tehát mindenképpen érdesíteni kell a betonnak a felületét. Hát itt megint ugye azt kell, hogy mondjam, ez szintén ugye a 44-es úti kísérleti szakasz ennyire volt gépesítve, hogy a tehát a felület érdesítést azt kézzel végezték a kollégák. Egyébként a szokásos érdesítési módok a következő. Egyrészt egy nagy jutavászon tömeget húz maga után a finisher, és ezek a jutavásznak, ez természetesen folyamatosan cserélik, ezek magukba szívják a betonnak a finom vizes pépjét, és ezáltal adnak egy durvább felületet. Vagy a másik, hogy nem csak jutavásznak, hanem még ilyen érdesítő fésűsort alkalmaznak, aki az M0-ásnak a második építési szakaszát, tehát a gyakorlatilag a 4-es úti csatlakozás utáni részt nézi, ott látni fogja, hogy ott ilyenfajta érdesítést alkalmaztak. A következő lehetőség az a keresztirányú fésűnek az alkalmazása. Ugye kézi módszerrel ez a keresztirányú érdesítés volt látható az előző képen. Ugyanezt a hosszirányú érdesítést lehet műanyag seprűvel is végezni, és hát pillanatnyilag a beton technológiában azt mondják, hogy a legtartósabb és legjobb érdesítés az úgynevezett mosott beton. Ezt az érdesítést a következőképpen lehet megoldani. Amikor elkészül a betonfelület, akkor a tetejét nem párazáró anyaggal, hanem úgynevezett kötéslassító anyaggal permetezik be. Ez a kötéslassító anyag a felső mintegy 1 cm-es rétegnek a kötését fogja gátolni, hiszen nagyjából annyi olyan mélységig tud a felületre kiszórt anyag beszívódni. Majd, amikor már egy párnapos szilárdulás bekövetkezett az alsó betonrétegnél, akkor ugye a mosottnak hívják, de nem vízes mosással, mert az nagyobb kárt okozna, hanem egy seprőgéppel leseprik ezt a meg nem szilárdult beton réteget, és ennek következtében az uzalékszemcsék, a betonban lévő durva uzalékszemcsék fognak kiállni a felületből, és így alakul ki ez a mosott betonnak nevezett, ugye érdesített felület. Természetesen sajnálatos módon a betonnak is megvannak a maga hibái, ugye építés közben belső hézagok keletkezhetnek, vadrepedések, nem jól érdesített felületek, tehát ilyen foltok, illetve a repedéseknél, hogyha nem kellő időben vágták meg a repedés, vagy a vágás, bocsánat, akkor mellette ilyen letörések is kialakulhatnak, és ugye ez szintén a hézagot rontja. Csak egy kép. Ugye beszéltem arról, hogy az M7-esnek az volt a problémája, hogy a táblák nem voltak összekötve. Ma már kidolgozták azt a technológiát is, hogy a hézagvasalás nélküli betontáblákat hogyan lehet jól összekötni. Ugye így néz ki előtte, tehát ugye nincs hézagvas, és ezért a két tábla függetlenül mozog egymástól. Ide egy függőleges fúróval befúrt lukba, műgyantás beragasztással egy olyan acélelemet ragasztanak be, ami két félből áll, és az acélelemek felei között egy gumi membrán helyezkedik el. Ez a gumimembrán lehetővé teszi a függőleges elmozdulását a két táblának, és bizonyos mértékig a dilatációs mozgást is. Ezt ugye a dilatációs mozgást egy bitumenes hézakitöltéssel lezárják, de ugyanakkor viszont az acélelemek a két tábla közötti erőátadást azt biztosítani tudják. Hát ennyit szerettem volna elmondani akkor a betonburkolatról. Köszönöm szépen a figyelmet!